Tegnap este elkezdtünk beszélni arról a 15 speciális szakmáról, ami a jeruzsálemi szentélyben volt, és amihez egy-egy speciális családot vagy nevet is kötöttünk, olyan embereket, akik ezeket a szakmákat nagyon nagy hozzáértéssel végezték. És most ennek a misnabeli felsorolásnak a folytatása következik, pontosabban a felsorolás magyarázata. Ugye a következő a sorban, csak megjegyzem, a 13-as lap legvégén tartunk, az Nehunja Hojfer Sichin. Nehunja, aki arról volt híres, hogy kutakat ásott, víztározókat ásott, kutakat. Mire volt ez, miért volt ez szükséges? Azért, mert ugye amikor a három zarándok ünnepen a zsidók százezrei, vagy lehet, hogy milliói Jeruzsálembe zarándokoltak, akkor kellett, hogy legyen ivóvíz, elég ivóvíz, és ez volt az ő feladata. Azt mondja, a Talmud, hogy a Hojfer Sichinum Aris tudta, hogy hogyan kell sziklákba, barlangokba ásni, Rahabi Yoda, High Dane Cave McCoyremájra, és tudta, hogy melyik szikla alatt van rejtve forrásvíz, vagy High Dane Cave Izbösebb Vuvia, azt is tudta, hogy melyik szikla alatt van forró forrásvíz, de át héhan sörvő vusszén mátja, és azt is tudta, hogy egy ilyen forró forrásvíznek milyen a vize milyen hőmérsékletű lesz. Tehát nagy ismerője volt a kútásás forráskeresés szakmájának, aminek nagy hasznát vették, mert ugye a szentély zarándokoknak feltétlenül szüksége volt egy fokozott mennyiségű ivóvízre. Most ezzel kapcsolatban egy érdekes megjegyzést, kis epizódot említ a Talmud, méghozzá a Rabbi Lazar tragikus epizódot, inkább így mondanám, nem érdekeset, nem csak érdekeset, hanem tragikusat. Amrabi leze, Amrabi áha, méz bannai became. Nehunja, akinek a szakmája víz volt, a saját fia szomja halálban halt meg. Amrabi hanina, mándom rachmane vátram. És úgy értelmezzük, hogy ez, hogy a fia meghalt, ráadásul pont abban a szakmában, amit ő viselt, ez annak a jele, hogy hogy valamit nem csinált jól, ez büntetés volt az ő szakmaviselésének a hibájáért, vagy valamilyen hibáért, amit elkövetett. Kommentárok külön foglalkoznak vele, hogy van ez a híres mondat a Tórában, ami úgy szól, hogy la jumszu avajszál banim, hogy a fiúk nem fognak meghalni atyáik bűneiért, isbe hetö jumasz, minden férfi a maga bűnéért hal meg, akkor hogyan lehetséges, hogy valakinek a fia meghal az ő bűnei miatt. És erre azt mondják a kommentárok, ugye közismert ez a magyarázat, hogy ez, hogy a gyerekek nem halnak meg a szülők bűnei miatt, ez a nagykorú gyerekekre vonatkozik. Egy kiskorú gyerek, aki meghal, ugye ő nem lenne büntetendő, nem járna neki semmifajta büntetés. Ő azért hal meg, mert valamilyen módon a szülei vétkét viseli magán. Most itt a vétkék, a vétkek, és a bűn és bűnhődés témája kapcsán Amar Rabbi Hanana, Man de Amar. Man de Amar, Nachmana Vátran, je Vátran benei ma'ai. Az az ember, aki azt mondja, hogy Isten meg elenged, ami azt jelenti, hogy nem veszi figyelembe a nagyvonalú, és nem veszi figyelembe a vétkeinket, és ezért nem fog megbüntetni minket, annak, ugye Vátram Bnéme Ai, annak engedjenek ki a belei. Ha Istenről azt mondja, hogy ő mindent elenged, akkor neki meg a belei engedjenek ki. Tehát súlyos büntetés jár neki. El a Márich Rucheve Gavedi Dei. Isten nem enged el semmilyen vétket, maximum hosszan tart az ő türelme, megvárja, amíg a illető megtér, de a történet végén be fogja hajtani a tartozást. Ugye miért olyan súlyos a büntetés annak, aki azt mondja, hogy Isten engedékeny, és elengedi a vétkeinket, csak úgy, mindenféle megtérés nélkül? Mert aki ezt hirdeti, az tulajdonképpen a bűnt, a bűnre késztet, motivál a bűnre, hiszen azt hirdeti, hogy így is úgy is Isten el fogja engedni a bűnünket. Amrabi Áhak Szívus Szvivav Niszáromiait. Ha már a bűn és bűnhődés témájáról beszélünk, akkor Rabbi Áha megjegyzi, hogy Isten büntet, és azokat, akik közel állnak hozzá, azokat még súlyosabban vagy szigorúbban górcső alá veti, mint azokat, akik távolabb vannak tőle. Ahogy írva van a Zsoltárokban, Uszvivavszni száromi oid, az 50-es Zsoltár 3-as mondatában azt mondja Dávid, és környéke nagyon viharos. Mit jelent az, hogy nagyon viharos? Mi dágdeki malmke huta szájra, hogy Isten nagyon szigorúan figyel azokra, akik körülötte vannak, és itt különben a niszára, ami viharost jelent, vagy viharosként fordítottjuk, hogy a környéke, a környezete, mármint Isten környezete nagyon viharos, az úgy is lehet olvasni, hogy szára. Szára az azt jelenti, hogy hajszál. Isten azokat, akik a környékén vannak, a közvetlen környezetében vannak, szvivov, azokat a hajszál pontosságával figyeli, és a legkisebb dologra is büntetést ad neki. Ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy azok, akik úgymond Isten, idézőjelben Isten fókuszában vannak, mert igazak és közel vannak Istenhez, azokra Isten szigorúbban jár el. Amarabi Jöjszi, ez az egyik magyarázat arra a ősidők óta fennálló kérdésre, hogy mi az oka annak, hogy igazak is bűnhődnek, sőt, sok esetben azt látjuk, hogy igaz emberek még súlyosabban bűnhődnek, mint olyanok, akik nem élnek elkölcsös életet. Ugye erre mindenféle más magyarázat is van, de ez az egyik lehetséges filozófiai magyarázat. Amarabi Jöjszi, Löjmi Támaze, Elemin Mándech Szív. Tehát Jöjszi szerint nem ebből a fent idézett Zsoltárból lehet ezt kikövetkeztetni, egy másik mondatból. Zsoltárok 89/8. Nöjra hu al kol szvivav, és félelmetes ő mind az ő környezetén. Ebből azt lehet tanulni, vagy azt lehet látni, hogy rojjel a krojvim, jöjszem, nere hajkim, hogy Isten félelme, félelmetessége nagyobb az őt közvetlenül megközelítők fölött, mint azok fölött, akik tőle távol vannak. Rabbi Chagai b'shem Rabbi Shmuel ben Nachman. Rabbi Chagai Shmuel ben Nachman nevében ennek kapcsán a következő történetet mesélte. Májszébe chasszit, de hacsolja hajfélbe, és hélem a irisz, le évre meséljünk. Volt egyszer egy jámbor ember, aki víz tározókat, kutakat ásott azok számára, a zarándokok számára, akik arra jártak. Pám áhász hajszó bitője vereszlén asszony. És egyszer a lánya kellett volna, hogy már kiházasodjon, és mennyasszony volt, satfanahar, és még az esküvő előtt egyszer elmosta a folyó. Hávainkkal áma alalin legábei bómina hamté. És az egész nép jött, hogy próbálja megvigasztalni a lánya halála után. Al rábi pinchaszben jaj legábei bómina hamté. Erre jött pinchaszben jajir, a híres bölcs, és ő is akarta vigasztalni az illetőt. Löj kibele lájú misznachama. Az illető viszont nem fogadta a vigasztalásokat. Amr löjn dén huchaszideichon. Erre azt mondta csodálkozva pinchaszben jaj, ez a ti jámborotok? Akit ti jámbornak neveztek. Ugye hát van egy olyan dolog, hogyha az ember gyászol, és próbálják vigasztalni, akkor nem szabad kéretnie magát, és a vigasztalást fogadnia kell. Milyen ember ez? Milyen jámbor ez, aki nem fogadja a vigasztalásokat? Amru lei rebi káhve kachaja isze, káhve kachere lei. Erre azt mondták neki, mester, tudd meg, hogy ő így és így járt el, és így és ilyen lett, ilyen és ilyen lett a büntetése. Magyarul, hogy a tragédia kettős, nem csak, hogy a lányát elvitte a víz, hanem pont a víz, amivel ő az egész életében foglalkozott, és amivel a jámborsága megjelent, hiszen vizet szolgáltatott a járókelőknek mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül, pont a víz az, ami őt aztán megbüntette. Azt mondja a Talmud, erre, amikor ezt meghallottad a Pinchaszben, Jair azt mondta, amár efsőse haja me chábed ez bajraibe máim, vuhu me kápchaibe máim. Tényleg? Lehetséges ez? Hogy a jó Istent megtisztelte a vízzel, és aztán a víz maga az, ami megbünteti őt. Jádnaflaha váraba ír, erre, ahogy ezt kimondta a Pinchaszben, jaj, egyszer csak hallatszott a hír, a jó hír a városban, bosz, bita is, elősze is, megjött a lánya ennek a férfinek. Izde amra beszök, kaisza isz járesz. A történetként két változata maradt fönt. Hogyan menekült meg ez a lány? Az egyik változat szerint belekapaszkodott egy faágba, és attól ki tudta magát húzni a folyó sodrásából. Másik történet szerint Izde amri, malach jaredked muszt pénhezben jair, vehicila, egy angyal szállt alá a vízhez, és hogy ennek az angyalnak olyan volt a kinézete, mint Pinchasben Jair, és ő volt az, aki megmentette őt. A kommentárok azt mondják, hogy Pinchasben Jair úgy csodálkozott rá erre a sorsra, akárcsak amikor Ábrahám azt mondta Szodoma és Gomora kapcsán, a Saifet Kala Arecla Jászem Ispat, az örökkévaló, aki az egész föld igazságos bírája, ne járna el igazságosan Szodomával és Gomorával. Pinchasben Jair úgy rácsodálkozott a történetre, hogy hogyan lehetséges az, hogy Isten egy ilyen jámbor embert megbüntet, és nem csak, hogy megbüntet, pont azáltal bünteti meg, mint ami által ő a jámborságát kifejtette, amivel ő jámborként viselkedett. És ez egy olyan, ez a tájna, ez a égnek emelt, égnek szegezett kérdőjel, ez olyan erős volt, hogy rögtön meg is mentette az illetőnek a lányát. Gvinné Kreuz, a következő, tehát hogy eddig tartott a hunya, a kútásónak a feladata vagy története. Ugye a következő különleges szakma a szentélyben, az Gvinné Kreuz. Gvini a kikiáltó. Ugye Gvini, amikor elkiáltotta magát, soha jön Máhrészbe, Vészemigdas, Mahaja, Imer, mit kiáltott, mi volt az, amit kiavált minden reggel. Imdu, akai hanem la vajidu, la vim, le duhanam, mi szalem, a madan, álljon sorba a kohaniták a szolgálatra, a léviták az éneklésre, és Izrael pedig az imádkozásra. Ugye gyakorlatilag ő volt az, aki elkiáltotta magát, és amikor elkiáltotta magát, akkor beindult a szentélyi áldozás. Ugye itt a zsidó nép három csoportra volt osztva, a kohanitákra, a lévitákra és az egyszerű izraelitákra. A kohaniták végezték a közösségi áldozást, a léviták mindeközben énekeltek, és az adott csoporthoz tartozó izraeliták pedig imádkoztak, fohászkodtak, és így a zsidó nép minden része kivette az adott napi szolgálatból. A Gripasz a meleg sama könyvlács majd nepár szajsz, a Gripasz király, aki ugye a szentély Heródes unokája volt, és a szentély pusztulása előtt egy rövid ideig volt a Judea autonóm királya, és egy törekedett, egy igaz király lenni. Ő 8 pársa, azaz kb. 30 kilométer távolságból is hallotta Gvininek a kiáltó hangját, és annyira megmelegedtette a szívét, nőszélőm a tanősz hárbe, hogy sok ajándékkal árasztotta el. Ugye kedves volt a számára, hogy Gvini hangjából tudta ő is, hogy mikor kezdődik a szentélyben a szolgálat, még akkor is, hogyha ő maga a szentélytől 30 kilométer távolságban volt. Ben Gever an Illas Sharim. Azt tanultuk, hogy Ben Gever, Gever fia a kapuzárásra. Ugye a kapukat kinyitották reggel és bezárták este, és honnan tudták, hogy eljött a nyitás és a zárás ideje? Ben Gever hangjából. Ki volt ez a Ben Gever? Ugye a Gever szó az jelentett férfit is, és jelentett kakast is. És így két értelmet is adunk ennek a dolognak. Ez vagy maga a kakas, Ben Gever az a kakas kukorékolása. A másik magyarázat, hogy ez egy embernek volt a neve. Tirgem Rav Kumin de Beisav Silla Kara Gavra Akris Kreiza. Rabbi Silla azt magyarázta, hogy ez a kakas kiáltása. Amikor a kakas kukorékolt, akkor Gvini, akiről az előbb olvastunk, elkiáltotta magát, és beindult a szentélybeli szolgálat. Ugye először megnyitották az ajtókat, kapukat, és megindult a szentélybeli szolgálat. Karatárne Gajla, Amrun Lei, Karatárne Gajla, Amrlan, Vatinem Ben Gever, Iszlachlem Énben Bertárne Gajla, és azt mondta nekik, Ráv, hogy ez nem egy, ez nem feltétlenül a kakas jelenti, a kakas fia az lehet egy személynek is a neve, tehát itt egy emberről beszélünk. Ben Bai Alpakia. Ugye Ben Bai pedig a kanócokért volt felelős. Ugye a szentélyben állt a menóra, az olajmécses, amit minden éjjel meggyújtottak, és a Tóra ugye azt mondja, hogy a mécsesnek pontosan estétől reggelig kellett égnie. Mennyi olajat öntöttek a mécsesbe? Annyi olajat, amennyi elég volt a leghosszabb téli estékre is. Viszont ez nem azt jelentette, hogy a rövid nyári éjszakákon hosszabban égett a menóra, mint amekkora a sötét éjszaka volt. Hogyan tudták ezt szabályozni? A kanóc vastagságával. Hogy kanóc vastagságával és hosszával. Hogy azokon a nyári éjszakákon, amikor ezt a sok olajat rövidebb idő alatt kellett elégetni, akkor vastagabb, talán az olajból jobban kilógó kanócokat égettek, nagyobb lánggal égett a menóra mécsese, és azért hamarabb égett el az olaj. Ki tudta ezt így bemérni? Ez egy speciális tudás kellett, hogy valaki pontosan bemérje, hogy tudja, hogy milyen hosszú lesz a mai éjszaka, és az percre pontosan tudja előre, hogy az adott mennyiségi olajhoz milyen méretű kanóc kell. Ez volt Ben Babai-nak a speciális tudása. Rabbi Yossi, a kufra, bo mi manje allayum parnasin. Rabbi Yossi egyszer bement Kufra városába, és Kufra városának a szegényei fölé vezetőket akart, Kufra városának a tagjai fölé vezetőket akart kinevezni, velői kibluminne, és viszont nem akarták elfogadni, senki nem akart vezető lenni. Mindenki távol akarta tartani magát a kóvettől, a tisztelettől, a hiúságtól. Alva amarkumeim, erre azt mondta nekik, Ben Babai Alpakia, Máim zesni szmáne alp szilói zachni mönöszim dőle, a dőle átom se szmáne mel hajne fasoszlói kölyösekein. Mivel akarta meggyőzni őket, Rabbi Yossi? Azt mondta, nézzétek csak meg. Itt van Ben Babai, akinek az egyetlen speciális tudása az volt, hogy tudta, hogy a kanócokat hogyan kell kimérni. És a kanócok kimérésének a speciális tudása okán fönnmaradt az ő neve, és együtt van említve nemzedékek nagyjaival. Akkor, és nem tartotta magát távol ettől a kóvettől, ettől a tisztelettől, akkor ti, akiknek az lenne a feladata, hogy a közösség szegényei fölött igyekezzetek eljárni, és életeket mentsetek ezáltal, pláne, hogy nem kéne ezzel a, én jegyzem meg, hamis szerénységgel távol tartanatok magatokat a közösségi megbízatásoktól. Oké. Okay. A Mishnában következő említett ilyen speciális szakma, ben árza a cilccal, ben árza a csengővel. Mit csinálta a csengővel? Ki ha, de taninanta mona, hogy tanultuk a Mishnában, a Tamit traktátusban, hénifasz gámbeszudarim, amikor a főpap fölment, hogy a reggeli támid áldozat mellé ráöntse a bor köretet az oltárra. Ez volt az a pillanat, amikor a lévitáknak el kellett kezdeni énekelni. Honnan tudták a léviták, hogy eljött ez a pillanat? Hogy a főpap helyettese kiállt az oltár szélére, ugye ez egy hatalmas építmény volt az oltár, kiállt a szélére, heinif besudarim, és meglengette a kendőjét, hikisben árza a becilca, és ebben a pillanatban ezt meglátta Ben Árza, akkor megcsengette a csengőt, alig várta ezt a jelet, akkor ilyenkor megcsengette a csengőt, és a csengő hallatára elkezdtek énekelni a léviták. Akkor következett az éneklés, hugrászben lévi el a sír, hugrászben lévi volt az, aki vezényelte az éneket, Amr Abi Achane, ima yasera haya yodea, va amru ala vahugraz belév, és haya mani meszkölyle bazemer. Rabbi Acha azt tanította, hogy kiváló hangja volt Ugraz ben Lévinek, és haya nöjjez gajdlaj beszöjj pév, haya mojci kama miné zemer, amikor ha a hüvelykujját berakta a nyelve alá, akkor egyszerre több énekes zenehangot tudott a szájából kiadni. Vajuk kalechavak, hogy hanni zrakim be vászra is, és a testvérei, a kohaniták hátra vetették magukat, olyan erős volt a hangja. Erős kántor volt. Bész gármuel maise lechem a panim. A következő dolog ugye a bész gármu, gármu családjának a speciális tudása, akik tudták, hogy hogyan kell a színkenyeret sütni. Ugye a színkenyér, amit minden szombaton helyeztek a szentek szentje elé, 12 darab kenyeret, nagyon speciális kenyér volt, mert egy nagyon vastag, kovásztalan kenyér, ami egy ilyen gémkapocs formája volt, és nagyon nehéz volt úgy megcsinálni, hogy egybe maradjon, és ne is kezdjen el penészedni, ne töredezedjen, töredezzen szét, és ne penészedjen. És ő nekik megvolt a speciális receptjük arra, hogy hogyan kell ezt a színkenyeret sütni. Bézik bágár muhajúbe kimi májsze lechem a panim, ő nekik megvolt ez a speciális tudásuk, hogy hogyan kell a színkenyeret sütni. Ubréti jaszaj. És azt is tudták, hogy hogyan kell a sütőből, a sütő faláról, vagy a sütő formából azt kiszedni. Lejratszú lámé, de nem akarták ezt a tudást, ezt a speciális tudást senkivel megosztani. Sülkök a kaminbehé viú manimelak szándrés, hogy be kíme májsze lechem a panim, de azt mondja, hogy be kím. Ugye a bölcsek viszont nem akarták, nem szerették ezt, hogy valakinek ilyen monopólja van, és egyedül ő tud valamilyen ilyen szakmát, amire a szentébe feltétlenül szükség van. Úgyhogy Alexandriából hoztak más tékmestereket, akik kiválóan sütötték a színkenyeret, de egy dolgot nem tudták úgy kivenni a sütőformából, hogy ne töredezzen szét. Bész gármu hajom a szikimi bifnim, ve röjdimi bachuc, löj hajom isza peses, ve illu hajom a szikimi bifnim, ve haj röjdimi bifnim, ve hajszam isza peses. Ugye valahogy a bész gármu családtagjai képesek voltak teljesen megsütni a kenyeret, és utána, amikor kivették a sütőből, utána tudták kivenni úgy a sütő formából, hogy ne töredezzen szét, ők viszont nem voltak képesek, és azért még mielőtt megsült volna a kenyér, még a sütőben vették ki a sütő formából. Mi volt ennek az eredménye? Hogy olyan egy ilyen vastag kenyeret képzeljünk el, hogy megpenészedett abban a hétben, amíg a szentélyben volt. Kíváncsi adok a hamil, de amikor látták a bölcsek, hogy itt más speciális tudású pékek sem képesek ezzel a feladattal elbánni, amrú kalmása barakat és balkalik vajdő bara, erre azt mondták az örökkévaló, mindent, amit teremtett, az ő tiszteletére teremtett, kolpa, sem nem a néjó, az örökkél mindent az ő tiszteletére tett, tehát magyarul beismerték, hogy akkor ez az örökkévaló tiszteletére van, hogy egy ennyire speciális tudás, ami csak Bész Gármunak a családjának a birtokában van, úgyhogy visszahívták Bész Gármut. Salkoach elején, de amikor felismerték, hogy most az értékük fölment, lajracolav, hogy átse kaflöm szharan, amíg meg nem duplázták a fizetségüket. S némaszar mane hajú Neutlin, egészen addig 15 manát vettek naponta, kaptak naponta. Ugye, fölmerül a kérdés, hogy ez tényleg naponta, vagy ez a napi, vagy az évi fizetségük volt-e? Ez azért a kérdés, mert amúgy a Talmud, csak hogy értsük, hogy mennyi egy mana, két mana volt egy ember teljes éves megélhetésének az összege. Ami azt jelenti, hogy ők 15-öt kaptak minden nap, ezért tényleg nagyon gazdagok lettek volna. Ez volt az eredeti, bocsánat, nem 15-öt, 12-t kaptak minden nap, ez volt az eredeti fizetségük. De utána a Nasznó Lemeszín várba megduplázták nekik, és 24-et kaptak onnantól fogva. A bűzai, mert eszínvárba, én nagy tűnő, azt nem árban. És mondani, a bűzai szerint 24-et kaptak, és a duplázás az 48-at adott nekik. Amlok nem itt neáltam, hogy szívne lámaid. Akkor megkérdezték a bölcsektől, hogy na hát, miért nem akarjátok megosztani ezt a tudást? Miért vagytok ilyenek? Miért nem akarjátok megosztani ezt a tudást másokkal is? Nyilván nem azt mondták, hogy mely így lehet biztosítani egy magas fizetséget. Azt mondták, hogy azért, mert a szöjrészi biodényi bávai szénú, sábájsz az elszínű, a mi hagyományunk az az, hogy úgy tudjuk, hogy ez a ház, ez már mint a szentély, egyszer el fog pusztulni. És nem akarjuk, hogy ez a tudás kikerüljön, és a jövőben, amikor már elpusztult a szentély, akkor mások ezt a bálványimádás javára használják fel ezt a speciális tudást, a színkenyér sütésének tudását. Mit varima lalumász kényelően iszen a svágsra, hogy bejárt be nejem pászna ki, ami ajlom. És lőjön jó, imrin, májsze, lechem, a panim, hejna, ichnim. Ez azt jelenti, hogy ők azért nem voltak annyira tisztességesek, erről már tegnap beszéltünk, hogy azért legalább egy vélemény szerint negatív értelemben említ őket a Juma traktátusban a Talmud, hogy így magukhoz szorították a monopóliumukat. Látom, hogy Tamás aktuál politikai párhuzamokat akar vonni velük, szerintem ez a párhuzam sok szempontból sánti. De bárhogy is legyen, egy dologban viszont a bölcsek pozitívan emlegették őket, és pedig abban, hogy a gyerekeik, a család tagjai soha nem ettek tiszta liszt, fehér liszt kenyeret. Miért nem? Mert el akarták kerülni, hogy bárki azt mondja, hogy az a fehér liszt, amiből az a kenyér készült, az valójában a szentély tulajdonának fehér lisztje. Ugye a fehér lisztből készült a színkenyér, és nekik ugye adtak a munkaanyagként, a szentély biztosította a fehér lisztet. Senki nem mondja még véletlenül se, hogy a lisztet lopták a szentélyből. Ugye ez volt Beis Garmu, akinek a speciális tudása a színkenyér sütése volt. Ugye mi a következő ilyen speciális tudás? A Beis Aftinas Maisak Toires. Beis Aftinas, akiknek a családjának a speciális tudása a füstölőszerrel volt kapcsolatos. És a Beis Aftinas, hogy kínbe pitumak Toires, male assa. Mi volt az a speciális tudás, amit ők tudtak a füstölőszerrel kapcsolatban? A füstölőszer 11 a Tórában megemlített anyagból volt kikeverve. Viszont volt egy olyan anyag, ami a Tórában nincs specifikálva, ez a mále asan. Az az anyag, amit hozzátettek, és ami azt eredményezte, hogy a füst egy füst gomolyban szálljon, egyenes füst oszlopban szálljon föl a füstölőszerből, és ne szétterjedjen. És ez egy olyan speciális anyag volt, aminek az ismerete Beis Aftinas birtokában volt. És ezt az ismeretet nem akarták másokkal megosztani. És akkor itt is a Talmud azt mondja, hogy a bölcseknek ez nem tetszett, és Alexandriába küldtek ilyen füstölőszer szakértőkért, akik eljöttek, de nem tudták ők sem megoldani ezt a problémát, mert míg a Beis Aftinasnak a füstölőszere az, mint egy rúd, olyan egyenes szálban szállt föl, az övék az így horizontálisan szétterjedt, és ez nem volt jó. Erre fölismerték a bölcsek úgy, mint az előző körben, hogy hát akkor az örökkévaló tiszteletére van mindez, visszahívták őket, de ők is meg akarták duplázni a fizetségüket, és akkor itt is ugyanez a vita, hogy lehetőleg 12-t kaptak, és a duplázás után 24-et, vagy lehetőleg 24-et, és aztán 48-at, és amikor megkérdezték tőlük a bölcsek, hogy kifizették a bölcsek, a jóvá hagyták a fizetségüket, akkor megkérdezték tőlük utána, hogy hát miért vagytok ilyenek, miért nem osztjátok meg ezt a speciális tudást. Erre azt mondták, hogy azért, ugyanúgy, mint az előző körben, mert tudjuk mi, hogy ez a szentély el fog pusztulni, és nem akarjuk, hogy ez a speciális tudás kikerüljön, és aztán bálványimádásra legyen felhasználva. Itt is megemlíti a Talmud, hogy egy dolog, bár ezek nem voltak annyira kedveltjei a bölcseknek, egy dolog szempontjából mégis pozitívan említik őket a bölcsek, hogy az asszonyaik soha nem mentek úgy utcára, hogy parfüm lett volna rajtuk, hogy ne mondják azt az emberek, hogy a szentében használt füstölőszer anyagából készült parfümöt használják. Tehát, hogy még föl sem merüljön az, hogy lopnak. És mindezt miért? Azért, hogy teljesüljön az a mondás, amit mi már egy pár nappal ezelőtt más kontextusban tanultunk, be hiszem neki már sem iszről, hogy legyetek tiszták az örökkévaló és Izrael előtt. Magyarul nem csak tisztességesnek kell lenni, tisztességesnek kell látszani is. Oké. Bészav Tinász tehát a füstölőszer speciális tudását tartotta magánál, és semmiképp nem akarta másokkal megosztani. Ennek kapcsán meséli Rab Jojszi a következő történetet. Pámáhász, Iszi, Aimed, Bérusalájim. Egyszer Jeruzsálemben jártam, és ott találkoztam egy fiatal gyerekkel, Aftinász családjából. Azt mondtam neki, mondd fiam, milyen családból vagy? Mire azt mondta nekem, XY családból, ami Aftinász nagy családjához tartozik. Azt mondtam erre neki, nézd csak fiam, a te felmenőid, annak idején, amikor még állt a szentély, a saját tiszteletüket, a saját maguk hírnevét akarták felértékelni, és mit eredményeztek, hogy a bűneik miatt az örökkévaló tisztelete veszett el, ugye? Mert elpusztult a szentély. És végül, nem, bocsánat, a saját hírnevüket akarták növelni, és az örökkévaló tiszteletét akarták csökkenteni. Azzal, hogy csak ők tudják, hogy hogyan kell a füstölőszert csinálni, akkor ezzel tulajdonképpen elvettek a szentélytől, elvettek Istentől. Mi lett a vége a történetnek? A szentély elpusztult, az ő nevük, az ő hírnevük, a te család felmenőit hírneve elveszett, és az örökkévaló tisztelete megsokasodott. Ugye az egy kérdés, hogy a szentély pusztásával miért sokasodott meg az örökkévaló tisztelete. Vannak, akik ezt úgy értelmezik, hogy ez csak egy szép utalás arra, hogy az örökkévaló tisztelete is elveszett. Ugye vannak olyan helyzetek, amikor úgynevezett lassan szági nahaj, fordított nyelven beszélünk, mert valami nagyon csúnya dolgot nem akarunk mondani, akkor annak az ellenkezőjét mondjuk. Itt is erről van szó, nem akarta azt mondani, hogy az örökkévaló tisztelete is elveszett, és azt mondta, hogy az örökkévaló tisztelete gyarapodott. De valójában azt akarták kimondani. Magyarul, hogy a te felmenőid, nézd csak meg, magukra gondoltak, hiúk voltak, és a saját kóvedjukat, a saját megjelentésüket, a saját tiszteletüket akarták növelni, a végén minden elveszett. Mire elpusztult a szentély. Amarabia kiva szachli simoinben loiga, azt mesélte ennek kapcsán, egy hasonló történetet Rabbi Akiva, hogy mesélte neki Simon ben Loiga, Pám Áhász, Melákéta Iszél Szimán, Nive Színénk Echorúsában, mint az egyszer, a szentély pusztulása után valamilyen ilyen gyomot vagy füvet téptünk Jeruzsálem mellett egy Aftinász család fiatal tagjával. És látom, hogy elkezdett sírni a gyerek. Vagy a fiatal. Aztán látom, hogy elkezdett nevetni. Azt mondta neki, fiam, miért sírtál? Azt mondta neki, azért sírtam, mert láttam ezt a sokféle füvet, fűszernövényt, és eszembe jutott, hogy a családom tisztelete elveszett. Ugye? Mert most már nem lehet ezeket használni arra a speciális tudásra, ami náluk volt meg, a füstölőszer kikeveresére. Mert megkérdeztem tőle, hogy oké, és miért nevettél? Azt mondta nekem, mert eszembe jutott az, hogy az örökkévaló tartogatja az ő jutalmát az igazaknak az eljövendő világra. Magyarul el fog jönni a messiás, és újra föl fog épülni a szentély, és akkor megint lehet majd használni ezt a speciális tudást. Megkérdeztem tőle, mondd, mi az, ami mindezt eszedbe juttatta? Mire azt mondta, hát amikor szedtük a füvet, akkor a kezembe került, megláttam azt a speciális növényt, fűszernövényt, ami a Mále Oson, ami az a titkos növény volt, aminek a belekeverése a füstölőszerbe eredményezte, hogy a füst egyenesen szálljon föl. Erre azt mondtam neki, fiam, na akkor mutasd meg, hogy melyik az a növény, végre meg akarta tudni, hogy mi a titok. Erre azt mondta neki, nem, mester, a mi családunk hagyománya az, hogy nem szabad ezt senkinek megmutatni. Hasonló történet Amarabi Jéhenemben Nuri, egyszer találkoztam egy vén emberrel, aki Aftinász családjának volt a tagja, és a kezében volt a füstölőszerek titkos könyve. Ez az volt az a könyv, amiben, vagy az a tekercsömben minden növény, fűszer növény le volt rajzolva, és mellé volt írva a neve, és arra, hogy mire használatos. Tehát ebben benne volt a titok. Ez volt a híres, titkos füstölőszer könyv. Ezt még a Estée Lauder is megirigyelte volna. Viccet félretéve, tehát hozta a speciális titkos könyvet, receptkönyvet. Amely rebilese, avra jobb és szabadszújn. Azt mondta nekem, mester, azért jöttem hozzád, régen ugyan a felmenőim, a családok felmenői nagyon szerények voltak, és nagyon ügyeltek arra, hogy ezt a könyvet, ezt a tekercset csak a családon belül nemzedékről nemzedékre adják. Most viszont az én családtagjaim már nem többé nem megbízhatóak, és én nem akarom nekik ezt továbbadni. Héleheszem, mert félek tőle, hogy rossz kezekbe kerülne. Itt van neked ez a tekercs, fogjad, és te így őrizzed mostantól. Amikor ezek után fogtam ezt a tekercset, meséli Rabbi Yochanan Nuri, és elhoztam Rabbi Akivához, amikor Rabbi Akiva ezt meglátta, akkor elkezdett könnyezni és sírni, és azt mondta, most már nem szabad őket negatívan említeni. Ugye korábban mindig negatívan említették Beisav Tinászt, hogy ők nem akarják kiadni a titkát a füstölőszernek, de most már, hogy látszik, hogy tényleg jó szándékból őrizték, tiszta szándékkal őrizték ezt, hiszen abban a percben, amikor látták, hogy már nem biztosított a titok megőrzése, akkor ezt átadták nekünk a bölcseknek, most már tudhatjuk, hogy eredendően is pozitív volt az ő hozzáállásuk, tehát ne említsük többet őket negatív értelemben. Oké. A következő speciális szakma, el lazar állap a röjhesz, a 13 függöny, speciális függöny, ami a szentélyben volt, ennek a felelőse, hogy évről évre ezek le legyenek cserélve, az Elazar volt. Sajmen munna al ögép röjhesz, ő volt a felelőse a ezeknek a függöny horgolóknak, hogy minden évben le legyenek cserélve. Pinchas Malvis, Pinchas pedig volt, aki felöltöztette a kohénokat, sőt, ő volt az, aki a főpapot felöltöztette. Hogy milyen nagy dolog öltöztetni, és ez milyen nagy kóved és megtiszteltetés, erről szól az utolsó, és egyben utolsó történet. Májszebe kohén echocsi hilbisle isztariaszt, Nassanlő és Mainezó Huvinvé, Izde Amrin Treyeszre, a Havinlé, történt egyszer egy kohanitával, aki felöltöztetett egy tisztet, és olyan nagy dolog volt ez a felöltöztetés, hogy a tiszt 8 aranypénzt adott neki, mások szerint 12 aranypénzt. Van ennek egy, bizonyára ennek is van valamilyen misztikus magyarázata, hogy hogy ennek mi a jelentőség. De a lényeg az az, hogy a felöltöztetés, olyan manapság stylistnak neveznénk, az ugye, hogy speciálisan az illetőre szabva adják rá a ruhát, az egy nagyon nagy szakértelmet igényel, és ezt látjuk ebből, hogy ez a tiszt, akit felöltöztettek, az ilyen jól megfizette a stylistját. Oké. Okay. Akkor térjünk rá most egy kicsit a pénzügyekre. Pénzügyek kapcsán arra, hogy akkor hogyan is nézett ki, amikor a pénzügyeket kezelték a szentélyben. Azt tudjuk látni, hogy több szinten voltak felügyelők, auditorok, akik a szentélyi pénzügyeket egymással szemben felügyelték. Én pedig Hassim is Sivam Amrakailin, Slöisek is Bajrim. A szentélyben kellett, hogy legyen legalább 7 Amarkol és 3 kincstárnok. Amarkol az egy mindenmondó, szó szerint azt jelenti, ezeknél voltak a kulcsai a különböző raktáraknak. Ezek legalább heten kellett, hogy legyenek, és legalább kellett, hogy legyen három pénztárnok, azok a kis bajrim. Én őszintén szarlát cibúr, be mamai pachasz, mi stájm, húzmi benne hia, álhélemi ájjim, vagy lazál, per réhes, és őszintén kibúr, vagy cibúrimmal léhem. Azt mondja a Talmud, vagy a Misna, hogy amúgy pedig minden pénzügyi kérdésben, tehát minden olyan kérdésben, ami a közösség pénzeit illeti, legalább minden pozícióra legalább két ember kell. Miért? Hogy egymást csekkolják, és legyen egy kontroll egymás fölött. A kivétel ez alól csak két esetben volt. Achia, aki a gyomorrontásokkal foglalkozott, és Lazar, aki a függönyökkel, ugye ők azok, akik meg vannak említeni ezeknél a speciális szakmáknál, amelyek ugyancsak közösségi pénzekkel voltak kapcsolatosak. Ők egyedül jártak ezekben el, mert a közösség megbízott bennük. Amúgy különben az összes többi, akit megemlített az előző misna, mind a maradék 13, még akkor is, hogy csak egy személyt említett, volt mellettük mindig egy másik személy is megbízottként, hogy csekkolja őket. Azt mondja, a Talmud, én pedig Hászim Misla is, a Amark Misla is, a kis bajom, és Iván Mark Kölin. Ugye a misna azt mondta, hogy nem szabad három pénztárnoknál és hét Amarkolnál, raktárosnál kevesebbet alkalmazni a szentében. Minden fölött pedig, azt mondja a Talmud, Tani, egy brájtában azt tanuljuk, Misné Katlikin, legalább két Katlikin kellett. Katlikin, ők voltak a felelősei, a felettesei pontosabban a raktárosoknak. Tehát a hét raktáros fölött kellett, hogy legyen legalább két felsővezető. A Dódik Szív, Vihiel, ahogy a Divrá Jamim elbeszélések, krónikák könyvében tanuljuk, hogy leírja, hogy kik voltak akik fogadták a nép adományait a szentélyben. Azt mondja, Vihiel, Vóziáú, Vnachász, három nevet sorolt fel, ezek voltak a pénztárnokok. Vászalvi, Rimoisz, Vézaver, Vélél, Vészmáhal, Máhászubanájú, ezek heten voltak, ők voltak a Markaelin, a raktárosok. Kidim Jatkönyi Neova Simi Achiv, és Kananájú és Simi, ketten ők voltak a Katlikin, akik pedig a raktárosok felettesei voltak. Mindez mikor történt, be Mifkádi Haszkájó, a Melech Vazárjáú Nagid Bészehalőhim, a Melech Vekönyi Gadol, mindez Jéhiszkijáú és Azárjáú a király és a főpap idejében. Oké. Okay. Tehát akkor ez volt a minimális pénzügyi osztály a kincstárban, a szentében, és így egymást tudták csekkolni, hogy nehogy valamilyen sikkasztás történjen. Hogyan történt maga a kincstári pénznek a kezelése? Ugye, ha a pénzből levettek, akkor utána le kellett pecsételni a maradék pénzt, hogy senki a pecsét feltörése nélkül ne lehessen belőle kivenni. Hogyan történt a pecsételés? Gizbar Khaizembe Neisem la Amarkhail, Amarkhal Khaizem Neisem la Kislikin. A következőképpen történt, lepecsételte a pénztárnok, továbbadta a pecsétet egy Amarkholnak, egy raktárosnak, aki ugyancsak lepecsételte, a Amarkhal továbbadta az ő felettesének, a Katlikinnak, aki ugyancsak lepecsételte, utána ő továbbadta a főpapnak, aki ugyancsak lepecsételte, és utána eljutott a királyhoz, aki ugyancsak lepecsételte, és amikor feloldották a pecséteket, akkor újra ki kellett venni pénzt a raktárból, akkor ezeket a pecséteket ugyanilyen sorrendben visszafelé oldották föl. Tehát nem egy valaki szedte le a pecséteket, hanem egymást csekkolva szedték ezeket föl. Azt mondja a misna, hogy én őszint szrarala cibőm mamöm pahasz misnáim, pénzügyi dolgokban nem szabad kevesebb, mint két embert megbízni egy státuszra, azért, hogy egymást csekkolják. Rám nákban, mi sem rábi mana áll sem, ve hémik hasz a zav, veszed hélesz veszel gamon. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Mert amikor a Tóra arról beszél, hogy kellett, hogy hozzanak felajánlásokat a zsidók a szentély sátor, a miskán javára, akkor azt mondja, és ők pedig, mondja Mózes második könyvének 28-as fejezetének 9-es mondatában, ők pedig fogják az aranyat, a bíbor, kék bíbort és a vörös bíbort. Magyarul ők, az azt jelenti, hogy legalább ketten kellett, hogy legyenek, akik befogadták az adományt, legalább két ember kellett, hogy legyen, hogy így nagyobb legyen a kontroll. Oké. Most ugye Mózes volt a felelőse az egész szentély sátor építésének. Természetesen abból ő semmilyen hasznot nem húzott. Viszont Mózes nagyon gazdag volt. Honnan jött Mózes gazdagsága? Azt mondja a Talmud, Amarabin Hamo Bérab Hanina, mi Pszeilese Luchais Hesir Maise. Mózes a kőtáblák forgácsából lett gazdag. Ugye miről van szó? Ugye a kőtábla az drága kőből készült, és abból kellett kifaragni. A faragás közben lehullott, nem tudom, jó kifejezéssel, mert a forgácsa a drága kőnek. És nagyon értékes volt, és ebből gazdagodott meg Mózes. Onnan tudjuk, hogy ez így van, mert amikor Isten megparancsolja Mózesnek, hogy Mózes második könyvének 34-es fejezetében, hogy akkor készítsen új táblákat, akkor azt mondja, Pszallachos Néluchajsze Vanim, készíts magadnak két táblát, kőtáblát. Készíts magadnak, az azt jelenti, hogy a készítésből származó forgás az a tiéd. Ez az ő vagyonát képezi. Rabbi Hanin azt mondja, ez nem egészen így volt. Máhcov se lavanim tévész már galiész, baralaj, akad és barak, mint egy ahalaj, menna, hisír, ma is. Mózes sátrában Isten teremtett egy drágakő bányát. Tehát, hogy ott talált drágaköveket. A sátrában, a földben talált ilyet, és ebből gazdagodott meg. Most Mózes gazdagságát nem nézték jó szemmel, és nem mindenki nézte jó szemmel a zsidók közül. És ezért, amikor a Tóra azt mondja, hogy Vihibitu Achrem Maishad Baj Ajla, vagyis Mózes után tekintettek egészen addig, amíg a sátrához nem érkezett, akkor két magyarázat van, hogy mit jelent az, hogy tekintettek utána. Trénem, hogy rajj, hádamon leg nájv, hádamon lesvák. Az egyik vélemény szerint rossz szemmel tekintettek utána, a másik szerint pozitív szemmel néztek utána. Mándam a legráj, hamun sakin, hamun körén, hamun kupád, achen mindedi Yehuda? Aki szerint, fantasztikus ez a leírás, ami most következik, aki szerint negatívan néztek utána, ott mi volt a negatív, mit mondtak? Azt mondták, nézzétek meg, milyen vastagok a combjai, milyen kövérek a lábai, milyen kövér ez az ember. Úgy tűnik, hogy sokat eszik. Minden, amit eszik, azt a zsidóktól vett el. Amit iszik, azt a zsidóktól vissza el. Kol madlei minde Yehuda. Minden, ami van, azt a zsidóktól lopta. Ez az egyik vélemény, hogy a zsidók így néztek rá. Manda amelő svach, aki pedig pozitívan nézett rá, az azt mondta, hale vaj, mechmec a dikém, zaké, tuvéd, zachesz, mechmec, jaszé. Azok azt mondták, ó, bárcsak láthatnánk egy igaz embert. Nézzétek csak, micsoda igaz embert látunk itt. Ez milyen szép és milyen aktuális, hogy manapság is ilyen szélsőségesen tekintenek bizonyos vezetőkre. Van egy a társágnak az egyik fele az égbe magasztalja, a másik fele pedig minden rossznak elmondja. Oké, utolsó dolog, amivel ma foglalkozni fogunk, az, hogy hogyan történt a köreteknek a vásárlása, amikor a szentélybe jött valaki. Ugye beszéltünk róla többször, hogy hogy magam is hoztam az állatot, amelyet fel akartam áldozni, minden áldozat mellé kellett hozni bizonyos köretet. Ez volt bor, olaj, liszt, és ezt viszont a szentélyből kellett vegyem. Hogyan történt? Oda mentem a pecsétekért nyugtákért felelős kohénhoz, elmondtam, hogy milyen áldozatot akarok. Ő tudta, hogy milyen köret jár ezért, elkérte a pénzt, ráírta a plecsétre, hogy, hogy, hogy milyen köretet kell, hogy a raktárból kiadjanak nekem, és azzal, azzal elmentem a köretraktárba, ahol kiadták a megfelelő mennyiséget. Most hányféle köret volt? Ahányféle köret volt, annyiféle pecsét volt. És azt mondja, a Talmud négyféle pecsét volt a szentélyben. Lehetett égel, marha, hím, vagy gida. Ja, ez de hojte, és a vétek. Ez, ez volt a négy dolog, ami rá volt írva. Még egyszer. Égel az a főszó, az azt mondja, hogy borjú, hím, az volt a kettes, zahar, gdi, gida, és a negyedik az hojte, az vétkes. Ugye ez a négyféle áldozat, ez négyféle áldozat, és négyféle köretre volt használatos. Ugye az égel volt a marha áldozat. Ugye a marhából hoztam az áldozatomat. A zahar, az a kettes, a hím, az volt a kosnak a ha kos áldozatot hoztam, annak más volt a körete. A gdi, a gida, az volt a, akár a kecske, akár a juh, vagy bárány áldozat. És volt a hojte, a metzora, a leprásnak az áldozata, aki ugyancsak hozott áldozatot. Ugye milyen áldozatot hozott a metzora? Ugye a leprás, aki megtisztult, az hozott két hímbárányt, tehát juhot, két juhot, és egy bárányt, tehát nőstényt. Javítsatok, hogy rosszul mondom a neveket. A két hímbárányt kiválthat, ez, tehát összesen három áldozatot, plusz kapott egy adag olajat, amivel be kellett kenni a fülét, a tenyerét, a lábát, egy nagyon speciális eljárással. Tehát összesen, ha ezeket az áldozatokat hozta a metzora, a leprás, akkor 10 log 10 igen, 10 log olajat kapott. Egy log az körülbelül fél liter. Kicsit kevesebb, 4 deci. Tehát akkor 40 deci olajat kapott. 3 minden áldozatra, a három, ugye, a juh és a két bárány, és egy, amivel bekente a fülét. Most, hogyha ez a leprás, ez egy szegény volt, akkor, akkor egy bárány juhot hozott, a két bárányt pedig, egy bárányt hozott, a két juhot pedig kiválthatta két galambbal. A két galamb mellé nem volt olajköret, tehát ez esetben csak egyszer három log olajat kapott a juhhoz, és kellett még egy log, amivel bekente a fülét, stb. A kérdés az az, hogy akkor itt kétféleképpen is lehetett. Egy leprás annak függvényében, hogy gazdag volt, és három bárányt hozott, vagy szegény volt, és akkor csak egy bárányt hozott, akkor eltérő mennyiség volt az olaj. Akkor más-más volt-e az ő nyugtája. Benazai szerint igen, és azért Benazai Imre, ha Misha, ha Jubára, Amis, Szívem, Aléje, Benazai szerint ötféle nyugta volt, és nem négyféle, valamint szerintem nem héberül, hanem arámiul voltak ráírva a nyugtákra a nevek. Szerintem az volt, hogy égel, tehát borjú, dechár, azaz hím, gdi, gida, hojta, dál, hojta, asír, szegény leprás, vagy gazdag leprás. Égen, mert sámés, im niszkei bakar, gdöjn, miktánim, zahim, nekévesz. Ugye akkor menjünk sorra, mik voltak ezek a nyugták. A borjú, az az összes marha áldozatos a marha áldozatot jelentette, és a vele hozandó köreteket. Független attól, hogy ezek fiatalkorú, vagy ki, milyen volt a neme, vagy milyen volt a kora az adott áldozatnak. Gdi, mert Sámesém Niszkét Szöny, Dajl meg Tánusz Harmenek Évész, a Gdi, az az összes, tehát a Gida, az az összes kisállatot, tehát legyen kecske, juh, bárány, birka, minden bele tartozott, Hucmi Sel Élim, kivéve a kost, arra a hím vonatkozott, mert arra más, annak más volt a körete, Hajta és Sámes a Niszke Sajsbe, Hémös Sámes Szöre, és a Hajta pedig az utolsó, a negyedik, az pedig a három birka áldozat mellé hozandó köretet jelentette, amit a három birka, amit a leprás hozott. Oké, és ugye ebben volt az eltérés. Ebben Ázája, aki szerint különbség volt a szegény és a gazdag leprás nyugtája között, hogy ezt miért nem fogadja. Az első vélemény arra, mert mindjárt vissza fogunk térni a Talmudba. Mi is jó, mert Vákésne Szakim Hölylechegyszer Jóhannak hogyan működött? Akinek kellett a köret, az elment Jochanához, aki a nyugtákért volt felelős, odaadta neki a pénzt, megkapta tőle a nyugtát, majd elment a Chiához, aki a köretek raktáráért volt felelős, ő kiadta neki a nyugtán szereplő köreteknek. Majd este összeült a két ember, a Chia és Jochanán, és az egyik odaadta a nyugtákat, a másik odaadta a pénzt, és így kiderült, egybevetették, kiderült, hogy annyi nyugta van-e, mint annyi pénz, nem volt-e valami melléfogás. Ha nem volt elég pénz, és viszont több volt a nyugta, akkor Jochanánnak, a nyugtákért felelősnek a saját pénzéből kellett pótolnia. Most azt mondja a Talmud, hogy még egy fontos dolog, hogy a nyugtára ráírták a hétnek a napját. Vasárnap, hétfő, kedd, csütörtök, péntek. Miért? Mert el akarták kerülni, hogyha elveszített valaki egy nyugtát, akkor valaki azt a nyugtát megtalálja, és egy másik nap fizetés nélkül bemenjen a raktárhoz, a raktároshoz, és odaadja neki a nyugtát, és elkérje a köretet. Ugye ugyanaz nap valószínűleg ezt nem merte volna megtenni, mert akkor mindenki észrevette volna, hogy itt elveszett egy nyugta, és hogy biztos az elveszett nyugtát találta meg. Tehát gyanús lett volna, de a hét másik napján ezt megmerte volna csinálni. Azt nem értem pontosan, hogy miért nem tudták csinálni következő héten, de mindesetre így próbálták a csalókat kizárni. Oké. Akkor nézzük a vitát a Tanakama és a Ben Azai között. Mit mondott Ben Azai? Hogy más a nyugtája a szegény, és más a nyugtája a gazdag leprásnak. Ugye, mert a gazdag lepráshoz három bárányt, akkor ahhoz 3x3 log olaj kell, plusz a saját olaja, plusz az olaj, amivel bekenni a fülét. Az négy, ami csak egy log. Ugye az összesen 10 log. Ugye 3x3 plusz 1. Ben Azai, ha pedig szegény, akkor csak egy bárányt hoz, ahhoz van 3 log olaj, plusz amivel bekenni a fülét. Ben Azai hejte dál lama. Miért volt Ben Azai szerint más a nyugtája a szegény leprásnak, mint a gazdagnak? Hajam mi villigoi imoi? Brám rabbanon, brámke rabbanon, mei vigdi? Miért? Mert Ben Azai szerint azt az egy logot, azt, amivel bekente a fülét, azt is a szentély raktárból vette. És azért neki itt 4 log olajra volt szüksége. Egy a bárány mellé, 3 a bárány mellé, és egy, amivel bekente a fülét. Viszont a bölcsek szerint azt az egyet azt otthonról hozta, és ezért csak 3-ra volt szüksége. Az a 3 az pedig elég lett volna, hogyha a 3-as számú nyugtát, a Gdi feliratú nyugtát, a Gida feliratú nyugtát adja oda a kohénnak, mert az 3 logra hatalmazta föl. Oké. Most a Talmud itt megjegyzi, vagy tisztázni akar egy kérdést. És ez pedig az, hogy a Talmudban ugye van, vannak szó van a felnőtt kosról, szó van a fiatal hím és nőstény bárányról, de nincs szó a juhról. Hát a fiatal báránynál, hím és nőstény báránynál egy negyed hin. Egy hin az körülbelül 4 liter, tehát körülbelül 1 liternyi bort volt a köret. A kosnál 1/3 hin volt a köret, és 2 esrainim, 2 tized éfa, tehát az kb. 5 liter liszt volt a köret, de azt nem tudjuk, hogy a felnőtt juh, tehát a nőstény birka, az olyan-e, mint a fiatal bárányok, vagy olyan, mint a felnőtt kos, az nincs tisztázva. És erre mondja Talmud azt, hogy végsősorban az a következtetés, hogy a felnőtt juh az olyan, mint a kiskorú hím és nőstény birkák, és a kivétel, aminél más a köret, az a felnőtt juh. Drága barátaim, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Idáig tartott a 14-es lap. Köszönöm szépen. A ma esti folytatás feltehetően körülbelül 8:30-9 tájban lesz. Addig is kívánok mindenkinek kellemes hétfői napot, jó pihenést az esti viszontlátásra.